Ahogyan azt tenni szoktuk, a gyermekeket várom ide az első sorba arccal felé. Kiürült a gyülekezet hátsó része, hogy a gyerekek előre jöttek. Nagyon örülök nektek, hogy ilyen szép számban vagytok, és látom, már van, aki hozzákezdett a rajzoláshoz, aminek azért is örülök, mert én gyűjtöm azokat a rajzokat, amiket a gyerekek készítenek, akár a gyermekistentisztelet témájáról is. Amikor most hallgattuk a felnőtteket, emlékeztek, hogy mi volt a refrénje annak az éneknek, amit énekeltek a felnőtteknek? Ki figyeltenek? Mondjátok. Hogy veled van Jézus, ugye? Mindig ezt minden, a szövegek változtak soronként, ugye? De mindig, hogy volt a kórus, tudja még egyszer? Hogy volt az a sor, a szöveg? Veled van Jézus. Én erről a mondatról szeretnék egy nagyon gyakorlati dolgot elmondani nektek. Ki az, aki közületek már észrevette magán azt, hogy esetleg valahol, valamilyen helyzetben, nappal vagy éjszaka félt? Tegye fel a kezét. Ki az, aki már félt? Én megmondom őszintén nektek, gyerekek, hogy amikor engem megkérdeztek gyerekkoromban, én nem voltam ilyen bátor, hogy feltegyem a kezem, hogy félek. Én azt mondtam, hogy nem félek. Én ezt mondtam. De valamit még el kell mondanom. Ezzel együtt én nagyon-nagyon félős kisfiú voltam. Nagyon félős kisfiú voltam. Otthon, egyedül a lakásban, ha anyukám elment, egy kicsit kiment, rögtön féltem. Bebújtam a szobámba, bezártam az ajtót. Este lefekvés után, amikor lefeküdtünk, és ott maradtam a szobában, fejemre húztam a paplant, és nagyon féltem. És volt, hogy átdübögtem, mert a fal, ami elválasztott apukámék, anyukámék szobájától, fából volt. És átdübögtem jó erősen, rengett az egész fal, és átjött anyukám, és kérdezte, hogy mi a baj, csak nem félsz, és mondtam, nem, én nem félsz. Azt mondja, akkor mi a baj? Unatkozok. Mindig azt mondtam, hogy unatkozok. De én nagyon félős gyerek voltam. És ezért olyan szép ez az éneklés, hogy Jézus mindig veled van. És hogy ez hogyan lehet ezt a mi életünkben, a ti életetekben, akár éjszaka, akár valami ijegység, akár valami egy erősebb fiú, vagy egy erősebb lány, akitől esetleg félsz, vagy egy ugatós kutya, vagy valami, ami benned félelmet okoz, és a félelem az annyira ott van az ember szívében. A Bibliának van egy nagyon szép mondata, ami az egyik leggyakoribb mondatkezdés a Bibliában. Sokszor, sok tucatszor, tehát több százszor benne van, ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én gondoskodok rólad. Ne félj. És ki mondja ezt a Bibliában, gyerekek? Dani? Jézus. A jó Isten. Jézus. Mindig ők mondják ezt nekünk, hogy ne félj. És kedves felnőttek, egyébként erre nekünk is szükségünk van, mert Gyerekek, ha körülnéztek, kérem a felnőtteket, ki az, aki előszokott fordulni, hogy fél? Kérem a felnőttek között. Forduljatok meg, gyerekek, nézzétek! A felnőttek is tudnak félni, látjátok? Ők is tudnak félni. És szeretnék nektek elmondani valamit, ami a félelem egyik legerősebb, hanem a legerősebb ellenszere. Tudjátok, mi az, amitől a félelem elmúlik? Na, nézzetek csak ide! No, mi az, amire minden gyerek képes, és a félelem elmúlik tőle? Eláruljam ezt a titkot? Vagy mondjátok ti is, ezt tó szerinted? Imádkozunk, aztán, Léti? Énekelünk. Honnan tudtad, hogy mit akarok mondani? Olvastam, gyerekek, képzeljétek el, ezt tudósok mutatták ki. Megvizsgálták, hogy az emberi agy hogyan működik. És ez a mondat, figyeljetek, amire Jézus is tanít, bátorít bennünket. Azt mondták a tudósok, hogy az ember nem tud egyszerre félni, meg egyszerre énekelni. Valamelyik az agy válasz. Azt mondja, hogyha énekelsz, például itt van ez a véled van Jézus refrénű ének, és tanuljatok minél több ilyen éneket. Ha énekelsz, a félelem elfogy a szívedből. Én ezt kipróbáltam, amikor gyerekek voltunk és kirándultunk. Nyáron jöttök majd remélem sokan akár ebbe a táborba, Valdens táborba, akár a Fürkész táborba. Nagyon sajnálom. Vagy akár lesznek akikkel majd elmegyünk a hegyekbe, az olasz-francia Alpokba, gyerekek, apukák jönnek majd velem, sátrat állítunk, és leszáll este az éjszaka, ott fenn leszünk a hegyen, nagyon magasan, magasabban, mint Magyarország legmagasabb hegye, és nem fogunk félni, képzeljétek el. És kimegyünk, sétálunk, és mit fogunk csinálni, hogy ne féljünk, ha esetleg egy picit is lenne? Énekelünk. Az ének olyan, mint az imádság. Az ének is imádság. Énekelünk, és amikor énekelsz, nem félsz. Miért tanítanak nektek gyerekeket a gyermekszombatiskolán, énekeket a gyermekszombatiskolán? Miért énekelünk itt is a gyülekezetben? Miért hallgatjuk az énekeket? Mert az ember nem tud egyszerre félni meg énekelni, mert az éneklés erősebb a félelemnél. Úgyhogy gyerekek, minél gyakrabban énekeljünk, jó? És most, amikor majd a helyetekre mentek, és hallgatjuk Juditnak a kíséretét, ne egyszerűen visszamegyünk a helyünkre, hanem énekeljük azt az éneket, aki csak tudja. Jó, melyik ez az énekünk? Mi öröm, mi öröm. Jegyezzük meg ezt, menjünk a helyünkre, és együtt énekeljük ezt az éneket. Mi öröm, mi öröm, Jézusé a győzelem, nem soká, nem soká, eljön az óra.
Mikor Jézus is még jön, Isten dicsősége, mi öröm, mi öröm,
lesz az új földön. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliánkat, és Jelenések könyve 20. fejezetéből olvassuk az alapigénket, a 4. verset. A győzelem igéje ez, Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. verse. És ahogy Jelenések könyvének is az egyik kulcs szimbóluma egyébként az ének és az éneklés, a hálaadás, a dicsőítés, az Isten felé kifejezése annak az örömnek, ami a szívben van. Már nem azért énekelnek, mert félnek egyébként. De az az ének, ami a félelemben megtartotta őket, ez az ének egy dicsőítő énekké válik majd. Biztos, hogy ebből a jelenetből sem hiányzik az éneklés, a hálaadás az Istennek. Azt olvassuk a 20. fejezet 4. versében. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Jézus bizonyságtételért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre. Éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Ez az igevers arról szól, ami hitünk szerint számunkra is megadatik majd. Arról az Istennel való találkozásról, amikor elkezdjük majd ezt az egész földi történelmet és a magunk életét is onnan fentről az Isten szemével vizsgálni. Az az 1000 éves időszak, amikor ezek az üdvözültek, akiket az Isten feltámaszt, részük van az első feltámadásban, ugye ez az üdvösségre való feltámadás, akiknek ebben részük van, azoknak nincsen részük a második halálban, tehát abban a félelmetes, értelmetlen elmúlásban, ami egy élet, az élet értelmét meg nem értett emberre vár, aki nem tudott szóba állni azzal, hogy szeretni és önzetlennek lenni, mindig érdemesebb, még hogyha sokszor hátrányt is jelent ebben az életben. Az Isten félelemben járni, az azt jelenti, hogy semmilyen más félelmem nincs, csak az, hogy a rosszal ne álljak szóba, arra ne hallgassak. Aki mindezt megtapasztalja, azokról olvassuk, hogy bár itt a földön nem értékelték, fejüket vették Jézus bizonyságtételért és Isten beszédért, de ők nem imádták a fenevadat. Szerették az Istent, ezért nem féltek senkitől és semmitől. Nem féltették magukat, az életüket. És nem vették annak bélyegét homlokukra, kezeikre. Krisztussal együtt kezdik el az uralmat, és Krisztussal együtt élnek örök életet. Van itt egy kulcsi jelkép, ami alapján én a címet is valahogy úgy adnám a mai délelőttünknek, hogy a homlokodra van írva, hogy ki vagy. Ez a jelkép, amit itt használ Jelenések könyve, a homlok, mint jelkép, egy nagyon szép és nagyon fontos szimbólum. Talán a mai világban nem is használjuk annyira ezt a jelképet, a homlokot. Amikor az ókori világban a homlokról volt szó, akkor nem arról volt szó, hogy milyen a frizurája, hogy a homlokára lóg, vagy nem. A homlok ma egy esztétikai kérdés. Az ókori világban a homlok az nem a gondok vagy a szépség kifejezésének a helye volt, annak megfelelően, hogy ráncok vagy derű ő borította, hanem a homlok arról szólt, hogy ki vagy te igazán. Amikor olvassuk például a mózesi törvényekkel kapcsolatban, hogy Mózes mondta az embereknek Isten tanácsát, hogy az Isten törvénye, az ő 10 parancsolata, az mindig legyen a te homlokodon. De ezt aztán fizikailag is a vallási szertartások, a reggeli esti imák részévé tették, a homlok kötőt, ahol egy kis dobozba a 10 parancsolat igéit, verseit ugye felírták. Láthatjuk, hogy itt a homlok valahol a központja volt az emberi gondolkodásnak, döntéshozatalnak. Annak, hogy az ember a homlokán, a gondolkodásában hordja, hogy ki ő, illetve mondhatnánk úgy is, hogy homlokodra van írva, hogy ki vagy, homlokodra van írva, hogy kié vagy. A homlok tehát egy központi jelkép, nem véletlen, hogy Ézsaiás könyve és mások később, amikor a hitehagyó Izraelről írnak, akkor azt mondják, hogy fel van ékesítve a paráznaság ékességével a homloka. Tehát, hogy az ember a homloka gondolkodás tisztasága helyett lehet, hogy inkább, ha nincsen helyes gondolkodás valamit, akkor oda kell tenni ékességként. Keleten akár jelképként a homlok díszek és a homlok ékszerek, ugye a mai világban, egyébként én nem bánom, hogy Magyarországra ez az irányzat még nem tört be, de a homlok díszítés és a homlok ékszerek is egyébként részei voltak annak, amikor sajnos nagyon-nagyon sok esetben egy erkölcsi hiányt kellett valahogyan a külső díszítéssel pótolni. Ez betört Magyarországra is egyébként. Tehát, hogy a külső ékesség, amiről az apostol ír, próbálja a belső hiányosságokat pótolni az ember életében. Tehát ilyen szimbólumként is jelen van az Ószövetségben, és nyilván az egyik kulcs szimbólumává válik az Újszövetségben, különösen Jelenések könyvének is, amikor itt is azt olvassuk, hogy a homlokukra, a kezeikre van írva, majd olvassuk a többi igékben, az Isten jegye, az Isten pecsétje, és nem vették fel a homlokukra a fenevad bélyegét. És rögtön szeretném is itt az első gondolatban, így a bevezetés után látva, hogy ez egy mennyire fontos kulcs jelkép, hogyha megnéznénk azt, hogy Jelenések könyvében minek az elsődleges jelképe, mit fejez ki a homlokon való jelölés, pecsét. Jelenések könyve 7. fejezetéhez, hogyha visszalapozunk, és az egész délelőtt folyamán ezen a könyvön belül maradnánk majd, és néznénk meg egy kicsit tüzetesebben azt a 7-8 fellelési helyet, ahol ez a jelkép megjelenik. Azt olvassuk a 7. fejezetnek a 3. versében,
hogy az Isten négy angyalt szólít meg a földnek négy szegletén, és azt mondja, ne ápcsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig még meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Nagyon érdekes, ha innen tovább lapozunk, a 9. fejezet 4. versében is hasonlót olvasunk, amikor ott az 5. trombita szó látomásban azt olvassuk, hogy megmondatott nekik, egy pusztító hatalomnak, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek nincsen a homlokukon az Istennek pecséte. Az a jelkép, amiről ott olvasunk, először is a védelmezés és a védelem alá helyezés gondolatával függ össze. Jelenések könyve azt mondja, hogy ha te homlokodra a tulajdonos ráhelyezte a pecsétjét, ha a te homlokodban, a te gondolkodásodban tükröződik az az értékrend, amiről itt a jelenések könyve szól, amit itt elmond, hogy tulajdonképpen a gazdáját és a gazdája gondolkodását és értékrendjét tükrözi az a teremtmény, akiről szó van, akkor az Isten a történelem folyamán mindig védelmezni fog, mindig melletted áll. Mindig segít abban, hogy legyőzd a félelmet, és hogy az olyan helyzetekben, amikben egyébként a félelem okán a te lelkedben visszarendeződés lenne, és a könnyebb utat választanád, olyan helyzetekben is tudj megmaradni az Isten oldalán. Ne tagadd le a tulajdonosodat. Hasonlíts arra, aki téged teremtett, és aki téged megváltott. Egészen különleges itt az elsőként olvasott igevers a 7. fejezetben, mert arról szól, hogy egy olyan történelmi időszakban, amikor sajnos a sokféle ártás, sokféle pusztító munkálkodás, mint egy a bűn következményeként elözönlés betölti a földet, az Isten azt mondja, hogy az angyalok fogják megóvni. Az Isten történelem formáló, befolyásoló erői fogják megóvni azokat, akik benne bíznak. Ne ártsatok! Ne ártsatok, mert az Isten számba veszi és összegyűjti az övéit. Ezért ez egy olyan különleges ajándék és reménység is a számunkra. Különösen, amikor szétnézek egy olyan gyülekezetben, ahol sok a gyermek és az unoka, és az ember, a felnőtt, a nagypapa, nagymama, szülő, édesapa, édesanya azon gondolkodik, hogy vajon mit adhatnék ezeknek a gyerekeknek valami maradandót, ami kitart abban a 20-30-40, jól mondom, kedves szülők, nagyszülők? Olyan hogyan lehetne ezekkel a gyerekekkel valami olyasmit megismertetni, mert sajnos én már nem leszek velük, hát most mindenki helyettesítse be, hogy a Krisztus addig nem jön vissza másodszor. Én nem leszek velük már 20-30-50-60 év múlva, nem? Mi lesz belőlük? Mi lesz velük? Ki fogja majd a kezüket, amikor én nem leszek ott, nem tud majd oda szaladni hozzám, látta mit a folyosón is, ahogy vagy egy nagypapához szaladt az egyik kislány unokája. Olyan jó volt látni azt, nem? Mert most ő a biztonság, a remény, a védelem, a minden a számára, így van? De milyen csodálatos, amikor az Isten a történelemben előre tekint. És azt mondja, hogy homlokra lehet írni, persze, hogy jelképes a gondolat. Mélyen a gondolkodásába, a hitébe lehet plántálni az embernek Isten kegyelméből azt, hogy mit jelent majd akkor megállni, vagy olyan időkben megállni, amikor az Isten védelme lesz az egyedüli védelem. És akiknek a gondolkodásába az Isten az ő pecsétjét, az ő jegyét rá tudja helyezni, azok védelem alatt fognak állni. Olyan időkben is, amikor nem lesz emberi védelem körülöttünk. De nem csak a külső ártással szemben, hanem a saját félelmeinkkel szemben is védelem. Hogy az ember valóban az Istennel járva maradjon meg. Érdekes, ugye itt a másodikként olvasott igevers is jelenések könyve 9. fejezetéből, mert ez egyébként arról szól, hogy és ez nem csak a végső időkre vonatkozik, nem csak a Krisztus adventje előtti nehéz időszakokra vonatkozik, hanem a történelem minden időszakában, már korábbi mögöttünk lévő időszakokban is igaz volt, hogy az Isten minden bántással, minden támadással szemben, és a lélek belső félelmeivel szemben is azt a pecsétet ajánlja fel. Tudjátok, mi a különbség a pecsét és a bélyek között? Biztos gondolkodtunk már ezen, nem? Mi a különbség a pecsét és a bélyek között? Két ókori használatot említettem a homlokra, mint egy kulcsfontosságú, metaforikus képre. Ugye az egyik az ürességet helyettesítő külső ékesség volt, ugye a másik a törvény, az Isten beszédének, az Isten jellemének a szem előtt tartása. De hát mi volt a harmadik nagy jelképe a homloknak, sajnos negatív értelemben? A rabszolgákkal mit tettek? Bélyeget helyeztek. Ugye, és itt térünk ki arra, hogy Jelenések könyve ezt a jelkép párt milyen tudatosan használja. Pecsét vagy bélyeg, ugye? Homlokodra van írva, hogy ki vagy. Homlokodra van írva, hogy kié vagy. Amikor bélyeget, ugye tüzes forró vassal bélyeget sütöttek egy rabszolga homlokára, miért tették azt? Hogy jó messziről is lehessen már látni, hogy az az ember ott nem azért szalad, mert dolga van. Az az ember ott homloka, a bélyeggel a homlokán szalad, tehát szökik. Fel lehessen ismerni, meg lehessen különböztetni a szabad és a szolga embert. Az utóbbinak az élete nem az ő kezében van, hanem a gazdájának a kezében. Mennyire megalázó, nem? Mennyire szomorú, amikor emberek egy ilyen külső jeggyel a homlokukon kellett élniük, kellett, hogy éljenek, és az volt bennük, hogy mindenki már messziről tudta azt, hogy vigyázz, vigyázz, ez az ember nem szabad ember, vigyázz, ez az ember valakié. Mennyire megdöbbentően pontos egyébként ez a szimbólum lelkileg is, nem? A rabszolgatartónk nem pecsétet helyez ránk, pecsét az a szövetségi iratokon szokott lenni. Amikor két, már-már egyenrangú fél, de legalábbis teremtő és teremtmény, megbékélve, miért miben egyenrangúak ők? A döntésük önkéntes, saját szabad választásukon alapszik. Így kerül pecsét annak az embernek az életére, gondolkodására, aki az Istent behívja az életébe, aki az Istent szövetségesévé teszi, és nem egy menekülő rabszolga életet él, hogy tulajdonképpen menekülésben van, de állandó szégyenkezés az élete, mert ott van a homlokán, oda van az ő homlokára sütve az a bélyeg, ami egy megszégyenítés, ami egy szabadság megfosztottságot jelez az ő életében. Testvérem, olyan szép és olyan fontos erre gondolnunk, és erről szól a második gondolatunk, hogy az Isten megbélyegzett teremtményekből újra szabad, szövetséges, elpecsételt gyermekeivé akar bennünket tenni. És nem akarok nagyon részletesen kitérni arra, de mégis elkerülhetetlen, hogy azért ne lapozzuk fel Jelenések könyve 13. fejezetének 16. versét is, ami a bélyegről szól. Ugye az első két igeversünk a pecsétről szól. A bélyeg és a homlok összefüggéséről. Azt mondja az előttünk álló történelemről a Szentírás Jelenések könyve 13. fejezetének a 16. versében, hogy olyan hatalmak, olyan fenevadszerű, tehát erőszak hatalmak jönnek, vallási, politikai hatalmak, amelyeknek az egyikét így azonosítja a 16. versben, hogy ez majd azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Bélyeg és homlok. Miért kapja a bélyeget? Nem azért, mert kéri, hanem azért, mert aki nincsen pecsét, az bélyeget kap. Azon csak a bélyeg marad, akiről a pecsét nem mosta le azt az eredeti megbélyegzett állapotát. Azt olvassuk Jelenések könyvének ezekben a kijelentéseiben, hogy ez a megbélyegző hatalom, Jelenések könyve 17. fejezet 5. versében, ez a megbélyegző hatalom maga is egyébként bélyeget visel. Az ő homlokán egy név volt írva, titok, nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. De tulajdonképpen ő sem mentes attól a bélyegtől, az önzés bélyegétől, a vallási erőszak bélyegétől. Nem azért bízik az Istenben, nem azért beszél az Istenről, mert szereti az Istent, hanem azért, mert az Isten nevében akar hatalmat gyakorolni. Talán ennél megrázóbb szimbólum a Jelenések könyvében a Krisztus utáni kereszténységről nincs is. Nem? Hogy a Krisztus utáni kereszténység, ahogyan a Bibliát félretevő irányt vett, nem állt másból a történet írása, mint annak a tragédia sorozatnak a leírásából. Mit tesz egy olyan kereszténység, amely félreteszi a Bibliát, amely félreteszi a Biblia megváltóját, a Biblia örömhírét? Mit tesz egy ilyen kereszténység? Milyen eszköze marad arra, hogy egyházat toborozzon egy ilyen kereszténység? Milyen eszköze marad? Nem marad más, mint az, hogy erő. Nem marad más, mint az, hogy hagyomány. nem marad más, mint az, hogy emberek tanításával cserélik fel az Isten rendelkezéseit. Nem marad más, mint az, hogy az emberi cselekedeteknek nagyobb érdeme van, mint az Istenben való és az Isten beszédében való őszinte és tiszta hitnek. Zárójelbe hadd tegyem azért hozzá, hogy ezen az utolsó ponton naponta megvan a kísértésünk arra, hogy bár nem a hitelveink szerint, de magunk is újra és újra egy kicsit bélyegeztessük magunkat. Az emberi cselekedetekben való bizakodás. Az emberi tudásban való bizakodás. Az emberi bölcsességben. Az emberi vallásos formaságokban való bizakodás. Ugyanis valahol a gondolkodásunknak, amikor az Istent keressük, nem pusztán abból kell kiindulnia, hogy mit ír az ige, és akkor én azt, hogy mondta Izrael, hogy mit tesz majd ő az Isten beszédével? Amikor az Isten azt mondta, hogy mindezeket neked adom, hogy ti ezekben járjatok. Izrael pedig azt mondta, hogy rendben, mi ezeket majd mind megcselekedjük. Meg tudod te azt cselekedni? Az Isten eléd adja a beszédét. Köszönöm, hát akkor innentől már most jön az én részem, ugye? Az volt az Isten része, hogy elmondta, hogy merre kell menni. Az én részem pedig, hogy arra megyek. Így van? A pecséti szövetség az azt is jelenti, hogy az úthoz, magához, a teljesítéshez is Istenre van szükségem. Az Isten beszéde irányt mutat. De Jézus Krisztus mit mondott? Ő nem csak út, hanem ő maga az igaz életnek is a példája. Aki vonz és magával visz téged erre az útra. Akik az ő szavát hallják és követik őt. Ő nem kényszerít, és ez annak a kereszténységnek, annak a fenevadi kereszténységnek, amiről a Jelenések könyve 13. fejezete szól, felvonultatva korunk egyik világi hatalmát, és korunk legnagyobb vallási hatalmát, azt a fajta kereszténységet, amiből Jézus Krisztus hiányzik. Azt a fajta kereszténységet, amelyik nem az evangélium öröm hírével akar toborozni magának követést, hanem politikai, világi erőkkel való összefogása. Azt mondják, hogy tegyük törvénybe, azt mondjuk, hogy írjuk bele az alkotmánybe, azt mondjuk, hogy mondjuk el az embereknek, hogy ez mostantól így kell. Lehet, hogy jó szándék van ebben. Én nem vonom kétségbe, hogy jó szándék van ebben. Magam is nem egyszer beszélgettem olyan politikusokkal, akiket emberileg becsülök, lelkileg még testvéreimnek is merem őket nevezni, mert megismerve őket élmény volt velük beszélgetni. De azt mondták, hogy hát mit tehetünk mást? Hát próbáljuk meg úgy, hogy az emberek elé állítjuk, és deklaráljuk, és megszövegezzük, és kodifikáltatjuk, és igenis legyen benne az, hogy kereszténynek lenni. Ez ma egy társadalom újjászületésének az alapja. Bárcsak ilyen egyszerű lenne, nem? Bárcsak ilyen egyszerű lenne. Bárcsak rá lehetne sütni alkotmányos alapon állampolgárokra, hogy legyenek keresztények. Tudjuk, hogy ez nem így megy, nem? Tudjuk, hogy ez nem így megy. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor itt járt a Földön, volt befolyása a társadalomra? Nem mondhatjuk, hogy nem volt, igaz? Ez volt a korabeli vallási és politikai elit problémája, hogy Jézusnak nem kellett költséges plakátharcot vívnia azért, hogy befolyása legyen a társadalomra. Ő nem keresztényé bekeresztelte a tömegeket, hanem az ő krisztusi jellemével mit tett? Vonzotta a tömegeket. Gyakran leülünk gyülekezetileg és beszélünk arról, hogy milyen a jó misszió. A jó misszió olyan, mint a mágnes, így van? Nem olyan, mint a lepkeháló, hogy valahogy összefogdosni az embereket az evangélium lepkehálójával. Na, innen már nincs szabadulás, te már hívő lettél. És aztán egy szűk lepkehálóban próbál, mert nem a szívét nyertük meg, hanem vallásosságot adtunk neki. Legyünk önkritikusak a missziónkkal kapcsolatban is. Mi nem bélyegzünk. Mi egyáltalán semmit nem csinálunk. Mi legfeljebb örömhír közvetítő levelek vagyunk arra az életünk által, hogy az embereknek kedvük legyen Istenre bízniuk. Azt a problémájukat, ami őket a leginkább érinti, ami most nekik a legégetőbb probléma, hogy ezt a problémát merjék az Istenre bízni. És amikor látják, hogy az Isten ezt megoldja, akkor hozzák a következő problémájukat. És aztán hozzák a következő problémáikat, és szervesen épül fel az a lelki közösség pecsét alapján, és nem bélyeg alapján. Testvéreim, legyünk őszinték, bizonyos értelemben, különösen akik beleszülettetek, bélyegeket hordunk még mindig magunkon. Sokszor a kereszténységünk, az adventizmusunk is megfelelni akaráson alapszik. Vannak bennünk olyan jó szándékú, azért mondom jó szándékú, mert soha nem tudnám károsztatni azokat a nevelőimet, akik akár lelkészekként, bibliatanítóként, vagy szülőként is engem bizonyos irányba tereltek. De a Krisztussal járás évei, évtizedei nyomán is ne ijedjünk meg, hogy újra és újra életünk egyes területeiről kiderül, hogy nem a meggyőződés vezérli. Éppen ezért nincsen erő és győzelem azon a területen. De mehetünk Krisztushoz. Mehetünk hozzá, mert nem kell ebben a békjóban maradnunk. És amikor ő hozzá jövünk, akkor nem olyas valakihez jövünk, aki azt mondja, hogy és te már így vagy 15 éve hívő, és még nem győztél ebben? 30 éve hívő vagy, és még nem győztél ebben? Természetesen győztesek ki akar tenni bennünket. Nem azt mondja, hogy tudod mit, erre elég az a kegyelem, amelyik majd ezt jó betakarjuk, bevehetsz így is. Nem ezt fogja mondani. De azt se fogja mondani, hogy hogy képzeled, hogy így jössz hozzá. Hanem azt fogja mondani, hogy fiam, becsülöm, hogy megtetted a vájútól idáig ezt az utat, és tudom, hogy nem lesz könnyű a gyógyulás, de pecsétet teszek rád, mert meg foglak gyógyítani. Arra kérlek, legyél türelmes magaddal, és bízzál bennem, mert meg foglak gyógyítani téged. Nem mindegy, hogy bélyeg alatt várjuk-e Jézus eljövetelét. Vagy hiszünk és elfogadjuk azt a pecsétet, amit Jézus Krisztus akar tenni ránk. Mert amikor Jézus Krisztus itt élt és pecsételt az ő földi szolgálata során, akkor azt olvassuk, hogy a paráznák és a vámszedők gyülekezete volt az ő gyülekezete. És Mária Magdolnáról azt olvassuk, hogy 7-szer küzdött érte az Isten. És valószínű élete egész hátralévő részében is tovább küzdött érte az Isten. Mert az Istennél az elpecsételés ezt jelenti, az arra való felkészülést, hogy majd egyszer véglegesen ez a pecsét ott marad a homlokunkon, ahogy a záró igét szeretném majd ehhez kapcsolódva olvasni. Ezzel szemben nem alternatíva az az igyekezet, amelyik azt mondja akár beleszületés alapján, akár máshogyan, nem azért, mert nem jó szándékú emberek, azok, akik hitet kapnak, örökölnek, vagy esnek bele valamilyen hitbe. De nem alternatíva az, hogy a fenevad magához édesget és bélyeget süt a homlokodra. Nem véletlenül, hogy Jézus Krisztus visszatér majd. És azt a fajta zűrzavar Babilon vallást, ami mai kereszténységünket is jellemzi. Ha eljön egy buddhista, vagy szoktam mondani, eljön egy marslakó, és megkérdezi, hogy mi az, hogy kereszténység. Mit mondanánk neki? Hát nézz körül a világban, itt van Európa keresztény, igaz? Kihalás szélén áll. Ma nem azok az Európa igazi problémái, mint amiről Európában sokan beszélnek. Európa igazi problémája a zárt evangélium. Az, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, örömhíre, Jézus Krisztus élet törvénye, hogyan Jézus járt, kelt, hogy lehetne egy szekuláris Európát megnyerni az evangéliumnak? Hát nem úgy, hogy alaptörvényben mondjuk, hogy mostantól kereszténynek kell lenni. A szándék jó, de az út ellentétes a Krisztusival. De amikor arról olvasunk, és ezt felmutatjuk az embereknek, hogy problémád van, küzdelmed van, félsz, szégyenkezni valód van az életben, nem tudsz rá megoldást hozni, kutasd azt az örömhírt, Jézus Krisztus hegyi beszédét, keresd a szeretet evangéliumát, olvasd az Isten megváltó kegyelmét, ami neked gyógyulást hozhat és segítséget, váltságot hozhat, ami segíthet úgy neki menni az előtted álló éveknek, évtizedeknek, hogy a bélyeg lekerüljön a homlokodról. Mert a kereszténység nem egy teher, amit egy fenevad erőltet ránk, hagyományokra és emberi tudásra hivatkozva, hanem Jézus Krisztus örömhíre, amit a legkisebb gyerek is megérthet és elfogadhat szívéből, amikor a nagy bizalomra méltó atyával találkozik, és nem egy számunkérő, nem egy letaglózó Istennel, ahogyan sokszor azzal esetleg mi is tettük, vagy mi is bemutatunk másoknak ilyesmit, ami szeretetlenségünkkel. Nem véletlen, hogy a harmadik pont és az utolsó pontunk, amit számba vennénk, Jelenések könyve 14. fejezetének az első versében például azt olvassuk, láttam is, imi egy bárány állt Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Jézus Krisztus a bárány szerte járt, és az ő szeretetével, az ő szelítségével. Jézus Krisztus nem úgy volt szelít, hogy nem mondott egyébként igazat. Jézus nem úgy volt szelít, hogy kerülte a kényes témákat. Jézus úgy volt szelít, hogy a jellemével adta a meghívót, a tanításaival pedig sokszor adta a tükröt. De a kettőt mindig együtt adta. Nem csak tükröt adott, te meg hogy nézel ki? Tehát Jézus nem így prédikált. A jelleme volt az, ami bizalmat ébresztett az emberekbe. Ami miatt szívesen ültek vele egy asztalhoz. Olyan nagyszerű példa ebben Jézus nekünk is, nem? Talán az életben kevés dologért vagyok olyan szomorú, vagy biztos nem ezzel egyedül vagyok, nem csak így ragozhatom ezt, amikor valami nagyon ellentéteset mutatok be azzal, mint amit szeretnék. Vagy mint amit még nagyobb botrány, mint amit mondok. Szerintem ezek a legfájóbb dolgok, nem? Tehát az ember, hogyha valami gyűlöl az életben, az a képmutatás. Az ember, ha valami gyűlöl és valami bizalmatlanságot ébreszt a másik felé, az a kettősség. Éppen ezért a mi legnagyobb betegségünk, amiből Jézus Krisztus meg akar bennünket szabadítani, azok az önellentmondásos helyzeteink. És azt akarja mondani, hogy ne ijedj meg a szembesüléstől, de nekem erre is van orvosságom. És hogy erre van orvosságom, erre ott van az ígéret, hogy nem kevesen, hanem minden népből mindenki össze lett gyűjtve, aki jött hozzám ezzel a betegségével. Mást mondok és mást teszek. Mást gondolok és mást teszek. Mást beszélek és kétféle vagyok, Istenem. Nyomorult vagyok, de jövök hozzád. És azt olvassuk, hogy a bárány az ő igazságával szembesít és mélyre fog ásni. Ne ijedjünk meg, mélyre fog ásni. A kereszténységben azok a bűnök, Krisztussal járva, azok a bűnök, amik egyébként egészen szépen megvoltak valahogy féken tartva, pórázon az életünkben, a Krisztussal járásban ezek valahol egészen mélyen ki lesznek szedve. És a Krisztussal járás évei és évtizedei alatt rájössz, hogy sokkal rosszabb voltál, mint azt te gondoltad volna az elején. Így van? Rájössz. Tehát nem arról szól, hogy megkeresztelkedtem, mert én egy olyan jó ember vagyok, tehát én hívő vagyok, bezzeg, nem is értem ez a világ, ott tudnak ezek az emberek ilyen hiúak lenni, meg ezek ilyen türelmetlenek, meg ilyen hűtlenek, meg ilyen, hogy tudtak ilyenek lenni az emberek? Kereszténység Krisztus követésével rá fogsz jönni, hogy minden igaz rád, még most is abból, ami miatt esetleg olykor másokat lenéztél, vagy másoknál jobban tartottad magad. De ez hogyan lehetséges? Úgyhogy egyre rosszabb leszel? Nem. Amikor az Isten elkezd gyógyítani, akkor az örök életre készít fel. Nem elvárásokkal fogad téged, de azt mondja, hogy ketten együtt azért el fogunk jutni. El fogunk jutni oda hitáltal, ne felejtsd el, semmit nem tulajdoníthatsz ebből magadnak, de el fogunk odáig jutni, hogy a bárányhoz leszel hasonló, aki a 144 ezerrel, ez nagyon sok. Ez azt jelenti, hogy mindenkit összeszed, egyet sem hagy el, 12-szer ezer. Köszönöm. Tehát, hogy el fogunk odáig jutni, hogy ami a bárány homlokán van, az lesz a te homlokodon is. És most nem valami vége láthatatlan perfekcionizmus vitát szeretnék ezzel nyitni. Ezt az Isten kegyelmére bízzuk. Ebben nekünk cselekedeti szinten érdemünk nem lesz. De a hitünk az elpecsételőben, a hitünk az el fog minket oda vezetni. Ez az Isten ajándéka lesz. Nem fogjuk azt mondani, hogy na látjátok azért, ha egy kicsit jobban odafigyeltél, akkor sikerült, nem? Nem. Hogyha megvolt a mustármagnyi hited, a gyermeki alázatod, és a kitartásod, hogy Istenbe kapaszkodj, akkor most még nem tudod pontosan. Testvérem is, hadd mondjam azt, hogy ezzel a mondattal talán tudsz azonosulni. Most még nem tudod pontosan, hogy életed minden jellem harca hogyan fog megoldódni. Most még nem tudod pontosan. De a kezet nem engeded el, és az Isten el fog vezetni téged a győzelembe. Az üdvbizonyosságod nem magadban van, hanem abban a személyben, aki ezt a pecsétet neked már odaadta, és meg fogja erősíteni benned az idők végezetéig, legkülönbözőbb történelmi helyzetekben, és a legkülönbözőbb eleséseit közepette is újra magához fog fogadni. Ezért olvastuk azt a 20. versben, és ezen kívül már csak egy igénk maradt hátra a zárásig. Láttam királyi székeket, leültek azokra, adaték nékik ítélettétel. Láttam az ő lelkeiket, kiknek fejüket vették Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédéért, és nem ivádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. Erről szól nem véletlen a 14. fejezet 9. verse is, ami az emberi választás, hitben való választás fontosságát hangsúlyozza. A harmadik angyal, ugye? Hármas angyal üzenet. Mi a harmadik angyal üzenete? Az első üzenet a teremtő imádata. A második üzenet, tehát vedd fel a pecsétet. A második üzenet Babilon leomlása. Ki az a Babilon? Az előbb olvastuk, hogy az ő rajta is bélyeg van, ugye? Az a vallási politikai hatalom, ami emberi megoldást kínál. Ami történelmi kereszténység definícióval az evangéliumtól távol állva akarja az embereket akolba terelni. Emberi összefogások lába. Azt olvassuk itt, hogy a harmadik angyal üzenete ezek után mi? Tiéd a választás. Tiéd a választás. Így kezdődik, ha valaki imádja. A választás, hogy behívod, bekéred, elfogadod-e Krisztus kegyelmét az életedben. Újra és újra megerősíted. Nem csüggedsz el a vesztes harcok miatt, igaz? Nem csüggedsz el a vesztes harcok miatt. Vár a következő úrvacsora. Vár az a bizonyosság, hogy ma este is úgy zárhatod le a napodat és az életedet Istennel, mielőtt nyugovóra térnél. Úgy teheted azt, hogy az Istenben bizalmat találsz. Ha valaki imádja, fenevadot annak képét, bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére. De nem kell. Azért mondja, hogy ha. Ez a meghívás. Itt van az Isten népe, itt vannak azok, akik szentek, békességesen tűrnek, állhatatosak, megtartják Isten parancsolatait a Jézus hitével. A Krisztusba vetett hit által. A Krisztusi hittel élve az életüket. És mielőtt a záró igét felolvasnám, talán aki egy foglalkozott jelenések könyvével, az tudja, hogy azért egy nagy homlok ige még hiányzik a listánkról. A Biblia utolsó lapjához fogunk lapozni, de mielőtt elolvasnám, engedjetek meg néhány gyakorlati gondolatot. Ma már tudjuk, hogy a homlok takarja azt az értelmünket, amiben nem is tudom, valaki jobban tudja a számot, millió vagy százmilliónyi idegpálya fut, nem? Takarja azt a csodálatos szervünket, ami egészen titkos és megmagyarázhatatlan a tudomány számára, és annyira összetett, és mégis annyira egyszerű. És hogy ezek az idegpályák, és ezek a kapcsolódások, kötések, szinapszisok, ezek tulajdonképpen a gondolatainknak és a választásainknak a fizikai leképezései. És ma, hogyha az ember bedugja a fejét egy ilyen gépbe, amiben nem szívesen dugjuk be a fejünket egyébként, de mégis betolnak, és elkezdik nézni a gondolataidat, akkor azt mondják, hogy de érdekes, hogy amire gondolsz, most a remény agyterületén látszik elektromos aktivitás, ugye? Vagy most az aggodalom agyterületén látszik, vagy most a szomszédról rosszat gondoló idegpályák aktivizálódnak, mert állítólag egyre részletesebben lehet már ezeket feltérképezni. És hogyha feltesznek egy kérdést, és számtalan ilyen, az utóbbi évtizedekben számtalan ilyen vizsgálat van már a kérdésre való válaszadás előtt az agyban megmutatják a választ. Tehát vannak, nem tudom én, tized vagy század vagy ezred másodpercnyi különbségek, tehát a műszer a te verbális kimondott válaszod előtt már jelzi azt, hogy mi lesz a várható válasz. És gyakorlatilag valami hihetetlen dolog az, hogy a homlok mennyire pontos szimbóluma a Bibliában annak, hogy te hogy gondolkodsz és hogyan hiszel, hogyan tükrözi mindez vissza. És ebben benne van, testvéreim, a tudomány következő gondolata az, az agy plaszticitása, formálhatósága. Tehát, amivel te foglalkozol, ott megsűrűsödnek az agyi kötődések, kapcsolatok. És ott a gyakori kémiai inger átvitel miatt megerősödő tevékenység lesz. A választásod, a jó irányba való választásod Isten kegyelme által megerősítve, mert nem azt jelenti, hogy te magadtól megváltod magad a jó gondolatokkal. De Isten kegyelme által megerősítve elkezdi formálni a gondolataidat. Mi következik ebből? Akik jártatok házasság 2.0 sorozatra az elmúlt hetekben, az egyik nagy törvényszerűség. A te jellemed és személyiséged annak a 4-5 embernek az átlaga, akivel a leggyakrabban tudatos, felépített kapcsolatot ápolsz. Hogyan alakítod a környezetedet? Természetesen, ha te vagy erősebb hatással, akkor nyugodtan legyél 4-5 olyan ember átlaga, akik igazából ők lesznek a te átlagai. Tehát lehetsz erősebb. De hogyan alakítjuk az életünket, testvéreim? Mivel vesszük magunkat körül? Manapság egy nagyon érdekes agykutatási terület az, hogy a kütyük hatását az életünkre. Ugye most elnézést, a vázlatom éppen nekem is erre van felírva, de nem szeretem egyébként ezt használni. Bibliát használok az igék olvasására. De elfogadom, mert hasznos, és örömmel használja, ki használja. De ma már kimutatják azt, különösen a fiatal nemzedékeknél, hogy a hüvelyk új mozgatásával kapcsolatos agyterületeknél besűrűsödő idegpálya hálózatok és rendszerek van. Lehet, hogy egy-két felnőtt is, 30 fölötti is még utolérheti a fiatalokat, de tény, hogy az, hogy mit fogyasztunk, és mi az eszközhasználatunk, és milyen dolgokkal töltjük meg az értelmünket, ez ma már, látom, van, aki bizonytalanul elkezdi a hüvelykujját nézni, ez egy hamarosan túlfejlődő szervünk lesz valamilyen értelemben. De testvéreim, vajon a Biblia lapozásban fejlődik-e túl a hüvelykuj használatért felelős agypálya rendszer, vagy pedig a Biblia scrollozásában esetleg a kütyűn, vagy pedig egyéb dolgokban. Ezek az igazi nagy kihívások a mai időkben. Homlokukra van írva az ő atyuknak neve. Az evangélium számára egy csodálatos lehetőség az, hogy ezek a értelmi fejlődéseink az Istennel való kapcsolat ápolásáról szóljanak. Arról szóljanak, hogy tulajdonképpen még mindig a legalapvetőbb tanítása az igének az, hogy az értelmünk fejlődéséhez, az agyunk, mint szervünk fejlődéséhez is talán például semmi nem járul hozzá olyan nagy mértékben pozitív irányba, mint az Istennel való őszinte beszélgetés. Az Istennel való őszinte beszélgetés. Az agy működésének egy különleges állapota, amikor feltétel nélküli elfogadásra számítva teljes őszinteséggel nyitja meg a csatornáit, és teszi le a gondjait és a terveit, és viszi Istenhez a rendeznivalóit is. Csodálatos dolog az, hogy a bárány, akinek homlokán írva van az ő atyának neve, ő az, aki közben jár értünk. Ő az, aki ezt a változást a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban is el akarja végezni. Jelenések könyve 22. fejezetének a 3.-4. versében olvashatjuk, milyen lesz a bárányjal megállni az atya királyi széke előtt. Semmi elátkozott nem lesz többé. 22. fejezet 3.-4. verse. Semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. És az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve, ez a győzelem, nem? Az ő neve a homlokukon lesz. Valószínű a homlokunk ugyanilyen lesz, mint most. Talán ráncok sem lesznek rajta. Van, aki ott újra majd hajtincseket kap a homlokára. Mindenféleképpen azonban a döntő fontosságú kérdés nem a fizikai újjáteremtés, hanem az, amiről most szól a gondolkodásunk, és amiért biztos nem vagyok egyedül, vannak pillanatok, amikor élet-halál harcot vívunk saját magunkkal, Isten segítségével. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy erősödjünk meg abban, hogy a bélyeget elutasítjuk. Erősödjünk meg abban, hogy ezért nem csak egy történelmi háborút vívunk bizonyos vallások, felekezetekkel, hanem abban, hogy az Isten pecsétje akkor kerül ránk, ez a védelmező pecsét, amikor a mindennapi életünkben akár énekelünk a félelmeinkkel szemben, akár sokszor elejtő bűneinkkel megyünk az Istenhez, hogy őszintén imádkozzunk hozzá. Amikor újra és újra nekifutunk azoknak a küzdelmeknek, amik azon az úton vezetnek minket, amelyen el lehet jutni eddig a dicsőséges találkozásig. Én kívánom, hogy a homlok valami más mondjon nekünk, és tükrözze vissza azt az életben is. Homlokodra van írva, hogy kié vagy, legyünk a jó atya gyermekei. Amen. Szerető édesatyánk, megköszönjük, hogy te egy szerető édesatya vagy. Megköszönjük, hogy ezeket a terveidet, amiket megosztasz velünk a Bibliában, a Jelenések könyvében is, ezeket a terveidet te folyamatosan munkálod ki, és nem csak a történelmi terveknek, de a te egyéni, személyes megváltó munkádnak is mi már elhívottjai lehetünk. Köszönjük azt, hogy elkezdted bennünk ezt a munkát, és hogy Jézus Krisztus által újabb és újabb feladatokon és állomásokon vagyunk túl, ahogyan te vezetsz és tanítasz. Bár tudjuk, hogy minden fejlődésnek a belátás és a szomorú szembesülés az alapja, hogy meglássuk azt, hogy még mennyit kell ebben is tanulnunk, de köszönjük azt, hogy te velünk vagy, és szövetségesként végzed ezt a munkát, és nem parancsnokként. Hálásak vagyunk, és ebben a kegyelemben bízva mondjuk el most is a mi kéréseinket, hogy legyél velünk, és segíts meg, hogy ne fáradjunk el. Hogy ne adjuk fel, hogy ne mondjuk azt, hogy olyan sokszor nekifutottunk már, és még sincsen győzelem, hanem legyünk türelmesek magunkkal, ahogy te is türelmes vagy ma velünk. Jó atyánk, azt is kérjük tőled, hogy ezáltal, a megtapasztalás által segíts, hogy a mi emberi kapcsolatainkat is a szeretet vezérelje. Hogy el tudjuk fogadni azt, hogy a másik is a te munkadarabod, akin dolgozol, és megértsük azt, amiben még ő küzd, még ha nekünk az már mögöttünk is van esetleg az a gyengeség. De soha ne bízzuk el magunkat, és mindig a szeretet vezesse minket a mi kapcsolatainkban, az elfogadás, ahogyan te elfogadsz minket. Így maradj velünk, így segíts megértenünk a te megváltó munkádat. Segíts ezekben az egészen különleges történelmi időkben is, amikor tényleg az űrzavar és a tanácstalanság jellemzi a világot. Benned biztonságot és békét találnunk. Így maradj velünk, így áld meg gyermekeinket, és segíts, hogy velük együtt keressünk téged, minél gyakrabban is. Velük együtt őszintén menjünk te hozzád, minden bunkkal, bánatunkkal. A te kegyelmeddel így legyél velünk a mai napon is, és áld meg a szolgálatukat a gyermekeknek, amikkel készülnek nekünk, és mi nagyon várjuk majd. Áld meg, hogy el tudják mondani, át tudják adni. Áld meg, hogy örömünk legyen benne, és tanuljunk belőle. Áld meg a szombatnak minden óráját a te kegyelmeddel, és a mi közösségünket is egymással, Jézus Krisztus által. Amen. Látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Amen.